Füles bagoly olvasó, Guy de Maupassant, a rángókéz. A vendégek lassan vonultak be vacsorára a szálló éttermébe, lassan foglalták el helyüket, és a személyzet is lassan látott neki a kiszolgálásnak. Megvárták, míg azok is megjönnek, akik elkéstek, hogy ne kelljen kétszer járniuk a tálakkal. S a régi fürdő vendégek, a törzs vendégek, akiknek már végére járt az idény, kíváncsian tekintettek az ajtó felé, valahányszor kinyílt. Remélték, hogy új arcot látnak. Fürdőhelyeken ez a legfőbb szórakozás. Várják a vacsorát, hogy szemügyre vehessék az újonnan érkezetteket, és találgathassák, kik, mi a foglalkozásuk, hogyan vélekednek. Valami vágy bujkál bennünk, a kellemes találkozások, kedves ismeretségek, esetleg holmi kis szerelem vágya. Ebben a karámélszben különös jelentőséget nyer minden szomszéd és minden ismeretlen. Résen áll a kíváncsiság, tetrekész a rókon szem, munkálkodik a társas hajlandóság. Egy hetes ellenszemveink támadnak, egy hónapos barátságokat kötünk. Más szemmel nézzük az embereket, a fürdőhelyi ismeretségek sajátos szemszögéből. Vacsora után, a parkfái alatt, ahol a gyógyító forrás csobog, egy-egy este elbeszélgetünk valakivel egy kurta óráig, felfedezzük fölényes értelmét, ritka érdemeit, s egy hónapra rá már tökéletesen elfelejtettük ezeket az első napokban oly kedves új barátokat. De tartós és komoly kapcsolatok is támadnak ilyen helyeken, mégpedig gyorsabban, mint bárhol másutt. Állandóan látjuk egymást, és hamar összeismer. Kedünk. A kezdődő vonzalomba a régi barátságok szívélyessége és meghittsége vegyül. Később is szívesen emlékezünk vissza a barátkozás első óráinak kedves és meghatott hangulatára, az első beszélgetésekre, ahogy egymás lelkét fölfedezzük, az első pillantásokra, melyekkel kérdeznek, és olyan kérdésekre, olyan titkos gondolatokra válaszolnak, melyeket még nem merünk kimondani, az első szívből jövő bizalomra sarra az elragadó élményre, mikor az ember megnyitja a szívét valakinek, aki viszonzásul, mintha szintén megnyitná előttünk az övét. S a gyógyfürdők szomorúsága, az egyforma napok egyhangúsága óráról órára csak még teljesebbé teszi ezt a gyöngétséget. Nos, aznap este is, mint estén kint általában, ismeretlen arcok megjelenését vártuk. Csak kettő jött, de két nagyon különös, egy férfi meg egy nő, apa és lánya. Nyomban úgy hatottak rám, mintha Edgar Poe valamelyik elbeszéléséből léptek volna ki. Mégis volt valami varázsuk, valami szerencsétlen hangulatú varázs. A végzet áldozatainak képzeltem őket. A férfi nagyon magas és sovány volt, kissé hajlott, haja tiszta ősz, túlontúl fehér még fiatalos arcához képest. Viselkedésében, egész lényében volt valami különös komolyság, valami protestáns szigor. A lány 24-25 éves lehetett. Ő alacsony volt, szintén sovány, nagyon sápadt, és fáradtnak, ernyetnek, levertnek látszott. Vannak ilyen emberek, akik, mintha túl gyöngék lennének az élet munkáihoz és szükségleteihez, túl gyöngék ahhoz, hogy mozogjanak, járkáljanak, és megtegyék mindazt, amit mi napról napra megteszünk. Csinosnak elég csinos volt ez a lány, áttetsző kísértett szépség. Végtelenül lassan evett, mintha a karját is csak alig bírná mozgatni. Inyolcó, nyilván neki volt szüksége gyógyfürdőre. Szembe kerültek velem, az asztal túlsó felére. Nyomban észrevettem, hogy az apának van egy furcsa szokása, egy különös, ideges rándulás. Valahányszor egy tárgy felé nyúlt, keze előbb félre rángott, eszelős cikcakban, mielőtt hozzányúlt volna ahhoz, amit keresett. Pár perc múltán ez a mozgás olyan kimerítően hatott rám, hogy látni se bírtam, és elfordítottam a fejemet. Azt is észrevettem, hogy a lány étkezés közben bal kezém fönt tartja a kesztyűjét. Vacsora után elindultam sétálni egyet a fürdőkertjében. Mindez egy kis auvergnei fészekben történt, Cátelgujomban, egy völgytorokban, a magas hegyvidék tövében, ahonnét annyi hőforrás ered, a hajdani vulkánok öléből. Fölöttünk, a messzeségben, hegykúpok, kialudt kráterek emelték csonka fejüket a hegylánc fölé. Mert Cátelgujon a hegykúpok vidékének szélén fekszik. Távolabb pedig a csúcsok vidéke nyúlik el. És még távolabb a kerek bazalt hegyeké. A Dőmehegy a legmagasabb hegykúp, a Sanci csúcs a legkiemelkedőbb hegycsúcs és a Cantal tömbje a legnagyobb bazalthegy. Nagyon meleg volt az nap este. Föl alá sétáltam az árnyas fasorban, s hallgattam a park fölé emelkedő dombról, a kaszinóból a kezdődő zenét. S egyszerre észrevettem őket, az apát és lányát, lassan jöttek felém. Köszöntem nekik, ahogy fürdőhelyeken az egy szállóban lakók szokták köszöntem egymást. A férfi nyomban megállt, és azt kérdezte. Nem tudna uram valami rövid könnyű és szép sétautat ajánlani? Elnézést kérek, hogy háborgatom. Fölajánlottam, hogy elvezetem őket a völgybe, a Vbócskához. Mély völgy ez, szűk szoros kétsziklás, erdő borított a hegyoldal közt. Elfogadták az ajánlatot. Természetesen a gyógyvizek nagyszerű hatásáról folyt a szó. Ó, mondta a férfi, a lányomnak különleges betegsége van, és nem tudni, hol van a bajfészke. Érthetetlen idegbántalmakban szenved. Hol azt hiszik, a szíve beteg, hol azt, hogy a mája, hol azt, hogy a gerincveleje. Legújabban a gyomornak, a szervezet nagy kazánjának és szabályozójának tulajdonítják ezt az ezerarcú, ezertünetű proteusi betegséget. Hát ezért vagyunk itt. Én a magam részéről az idegekre gyanakszom. Akárhogy is, épp elég szomorú. Azonnal eszembe jutott kezének heves rángása. Nem valami öröklött dologról van szó? Kérdeztem. Nincs valami baja az ön idegeinek is? Az én idegeimnek? Válaszolta nyugodtan. Nem, nincs. Mindig higgadt idegzetű ember voltam. Aztán, némi szünet után, hirtelen így folytatta. Ahá, arra céloz, hogy ránk a kezem valahányszor meg akarok fogni valamit. Ez egy rettenetes fölindulásnak a maradványa nálam. Képzelje, ezt a gyermeket élve eltemették. Meglepetésemben és megindultságomban csak ennyit bírtam mondani, ó. Ő pedig folytatta. Így történt, elég egyszerű dolog. Egy idő óta Juliettenek súlyos szívrohamai voltak. Azt hittük, a szíve beteg, és elkészültünk a legrosszabbra. Egy napon kihűlt én, élettelenül, holtan hozták, haza. Egy kertben esett össze. Az orvos megállapította, hogy meghalt. Egy nap és két éjszaka virrasztottam mellette. Én magam tettem koporsóba. Kikísértem a temetőbe, ahol a családi sírboltban helyeztük nyugalomra. Vidéken, Lotaringiában. Azt akartam, ékszereivel temessék el, karkötőivel, nyakláncaival, gyűrűivel, mindazzal, amit tőlem kapott, az első báli ruhájában. Képzelheti, szívemet lelkemet milyen kínok facsarták, ahogy hazamentem. Rajta kívül nem volt senkim, feleségem régen meghalt. Magányosan, félőrülten, kimerülten tértem vissza szobámba, és karosszékembe roskadtam. Nem gondoltam semmire, és moccanásnyi erőm sem volt már. Fájó, reszketőgép voltam, semmi több. Mintha letagóztak volna. Egész lelkem merősebb, öreg inasom, Prosper lépett benesztelenül. Ő segített, amikor Juliettet koporsóba fektettem, és fölékesítettem a végső álomra. Parancsol valamit vacsorára az úr? Kérdezte. Nem feleltem, csak intettem, hogy nem. Nem jól teszi az úr, mondta erre. Bele fog betegedni, akarja, hogy ágyba fektessem. Nem, hagyj, mondtam. Visszavonult. Nem tudom, mennyi időt elhetett el. Ó, micsoda éj, micsoda éj. Hideg volt. A kandallóban kialudt a tűz. Az ablakokon egyhangúan, baljósán dörömbölt a szél, a jeges, dermesztő, hatalmas téli szél. Mennyi időt elhetett el? Csak ültem, álmatlanul, összetörtén, lesújítottan, nyitott szemmel, lábamat kinyújtva, ernyett testtel, halottan, kétségbeeséstől zsibbadt lélekkel. Egyszer csak megcsendült a kapu harangja, a harangatornácon. Olyan döbbenten riadtam föl, hogy megrecsent alattam a szék. A súlyos, nehéz hangú csapott ide-oda az üres kastélyban, mint egy pincében. Megfordultam, hogy megnézzem, mennyi az idő. Hajnali 2 óra volt. Ki jöhet hozzám ilyenkor? Ekkor hirtelen újra megszólalt a harang, kétszer egymás után. A cselédek nyilván nem mertek előjönni. Gyertyát fogtam, és lementem. Már-már megkérdeztem, ki az, de aztán elszégyeltem magam ezért a gyöngeségért. Lassan elhúztam a nehéz reteszeket. Szívem erősen vert, féltem. Kilöktem a kaput, s a sötétben egy fehér alakot láttam, egy álló alakot, olyan volt, mint egy kísértet. Szorongva hátráltam. Ki? Ki az? Dadogtam. Én vagyok, apa, felelte egy hang. A lányom volt. Igen, azt hittem, megőrültem. A kísértet belépett, és én hőkölve hátráltam előle. És közben, hogy elkergessem, olyan mozdulatot tettem a kezemmel, ami nőt az előbb, vacsoránál látott. És ez a mozdulat soha nem hagyott el többé. Ne félj, apa! Mondta a jelenés, nem haltam meg. El akarták rabolni a gyűrűimet. Levágták az egyik ujjamat, folyni kezdett a vérem, és ettől magamhoz tértem. És valóban, csak most vettem észre, hogy csupa vér. Térdre estem, fuldokolva, hörögve zokogtam. Aztán, mikor egy kicsit összeszedtem az eszemet, de még mindig olyan kábán, hogy föl se bírtam fogni ezt a rám szakadt borzalmas boldogságot, fölvezettem Juliettet a szobámba, karosszékembe ültettem, és gyors egymás utánban többször is csöngettem Prospernek, hogy jöjjön, gyújtson be a kandallóba, adjon valamit inni, és hívjon segítséget. Prosper belépett, ránézett a lányomra, szája fölnyílt, a döbbenet és iszonyat rándulásával. Aztán szó nélkül hanyat vágódott a padlón, holtan. Ő törte föl a sírboltot, ő csonkította meg, s hagyta. Aztán magára a lányomat, miután nem tudta eltüntetni a rablás nyomait. Még annyi fáradtságot sem vett, hogy visszatolja a koporsót az üregébe. Egyébként föltétlenül biztos volt a felől, hogy őt a legkevésbé sem fogom gyanúsítani a bűntettel, hiszen teljes bizalommal voltam iránta. Hát látja, uram, bizony fölöttébb szerencsétlenek vagyunk. Elhallgatott. Leszállt az éjszaka, ráborult a szomorú, magányos kis völgyre. Sengem valami rejtélyes félelem fogott el, hogy két ilyen furcsa lény mellett vagyok, egy sírjából visszatért halott lány és riasztóan rángó apja társaságában. Nem tudtam mit mondani. Borzalmas történet. Dünnyögtem. Aztán, egy perc múlva, hozzátettem. Hűvösödik, azt hiszem, ideje hazamenni. Selindultunk, vissza, a szálló felé.